Naja, úgy tűnik...
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Hogy az, amit a piacok reméltek, hogy időben egy kicsit még halasztva lesz Iránnak, Izraelnek a reakciója, az nem valósul meg. Ma éjjel jöttek a jelentések, hogy úgy tűnik, hogy Izrael elindította a visszacsapást Irán irányába. Erről már nem is akarok túl sokat beszélni, mert ezt ma biztos, hogy szét fogják szedni. A hétvégén fogunk erről sokat beszélgetni. Ami így elsőre látható, és ez passzol ugye a témáinkhoz itt a podcastokba, hogy hogy is reagál a piac, és az első reakciókban látható az olajára, ami ugrott felfele, de időközben már egy picit visszaereszkedett. Az aranyára, ami első reakcióba ugrott felfele, de időközben egy picit visszaereszkedett. A bitcoin, amelyik erősen visszaesett, aztán újra egy picit stabilizálódott. Ezeket figyelni abból a szempontból véleményem szerint érdekes, mert különböző szenáriókat érdemes megnézni, végig gondolni egy portfólióba, hogy melyik témától mi lehet az elvárás, milyen paraméterek vannak, ami ha történik, akkor normális esetben az a befektetési kategória, hogy reagálna, és amikor megtörténik egy esemény, akkor ebből a szempontból nézve, a véleményem szerint érdekes ezt figyelni, hogy valójában úgy reagál-e a piac, ahogy reagál, de ott nagyon kapkodni és szaladni, próbálni valahova, az általában túl késő. Tehát tovább is keresztül nézni az aktuális eseményeken, az sokkal érdemesebb. És a mai podcasthoz passzolóan, így a hétvége előtt egy nagyon-nagyon kedves podcast hallgatótól ilyen ébresztő kérdést kaptam, amit ma beépítek, mert ez annyira kedves, és mutatja azt, hogy mennyire még itt ebben a podcastban is képes vagyok elbeszélni az emberek mellett. Mert egy beszélgetésben csak mondta, amikor mondtam, hogy a piac így odalazik, a piac oldalazik, akkor rám nézett, és azt mondta, hogy ez mi, hogy oldalazik? Vagy van egy olyan megjegyzés, amit valahol olvasott, hogy kapaszkodik a deviza egy bizonyos árfolyamba, hogy ez mit jelent? Ez, hogy kapaszkodik, vagy jön az, hogy a piac ellenáll, vagy kapaszkodik abba a reménybe, hogy ez és az fog történni. Nekem ez azért tetszik, hogy mikor ilyen ébresztő visszajelzések vannak, mert ez felráz, hogyha nem jönnek ezek a figyelmeztető kérdések, akkor képesek vagyunk, és én is belemenni ebbe a lufiba, és úgy beszélgetni, mintha az mind logikus lenne. Az egyik kedvenc ügyvédemmel is egy bizonyos témán beszélgettünk, és többször visszaírtam neki, hogy akkor azt, amit ő mondott, én így és így interpretálom, hogy ez helyes. És így az oda-vissza pingpongokból lett lassan érthető az, amit ő mondott. Mondtam, hogy lehet, hogy egy podcast sorozatot kellene csináljunk, mert a jogi témában is megvan ez a csapda, hogy ebbe a felhőbe úgy beszélgetnek a szakemberek, mintha az minden logikus lenne, de ott van mellettük egy normális ember, aki nem érti, és csak nagyon sokan félnek feltenni ilyen kérdéseket. És ezért ezt nagyon köszönöm. Tehát nyugodtan lehet küldeni ezeket az egyszerű kifejezésekre is a kérdés, hogy akkor ez mit is jelent, mert tehát én olyan embereket, aki nagyon ilyen szakkifejezések mögött elbújnak, hogy homályosan látja a világ, és ő felmutassa azt, hogy intellektuálisan ő milyen szinten van, és a többiek mennyire gyengik. Ezekre én nem tudok nagyon felnézni, tehát ezért nem tudnék magamra se felnézni, hogyha nem tudnám leegyszerűsíteni a dolgokat úgy, hogy a 14-15 éves vagy nagyanyám ezt értse. Tehát az oldalazás a piacban az azt jelenti, hogy az árfolyamok egy bizonyos szint körül mozognak, tehát nincsen nagy tendencia, hogy emelkednének az árfolyamok, nincs nagy tendencia, hogy esnének az árfolyamok valamilyen okokból aktuálisan abba a bizonyos iparágba. Egyszerűen nincs nincs semmilyen irányba, sem pessimista gondolat, sem nagy optimista gondolat, ezért a piac nem mozdul, és ezt nevezik így egyszerűen oldalazásnak. Az is, hogy ugye, mikor valaki azt mondja, hogy a piacnak, vagy annak a szektornak nem volt elég ereje, és ezért bizonyos árfolyamokat nem tudott átlépni. Igen, ezt a kérdést is feltette ez a kedves hallgató, hogy miért van ez így personalizálva a piac, tehát olyan, mint hogyha most kapaszkodna valaki, és ilyen, vagy fekvőtámaszt csinálna, vagy és nincs elég ereje, és összeomlik, ezt ő nem érti. Tehát ez nagyon tetszett, ez taps, és kérem nyugodtan, bátran tovább ilyen kérdéseket lehet küldeni, mert ugye az a reakciója, ami neki is volt, mikor kérdeztem, hogy oké, akkor ő, ha nem érti a dolgokat, ez hogy kezeli, és ő olyan személyiségi típus, aki akkor azt mondja, hogy oké, akkor én elmegyek képzésekre, és megtanulom ezt, hogy kvázi ne érezzem magam bunkónak, és akkor majd fogok a témával foglalkozni. És én mondtam neki, hogy hát, hogyha ez neki a hobbija és energiát ad, és érdekli, akkor nyugodtan menjen bele a témába. De ha őszinte magához is azt mondja, hogy nem, akkor remélem, hogy megtalálja azt a valakit, aki neki ezt a komplex témát úgy le tudja fordítani, hogy ő jól érezze ezzel magát, és ne csak akkor kelljen a témákkal foglalkozni, mikor már megérti, mert az életben rengeteg minden van, amiben, hogyha nem találjuk meg azt a megfelelő transformátort, aki ezt le tudja nekünk fordítani, akkor az élet elég rövid, hogy mindenben ennyire beleássuk magunkat, és szerintem más hobbik is lehetnek, mint mindent, amit nem tudunk, azt megtanulni. Ebbe tudnak segíteni ugye a hídak, azok az emberek, akik ezt megfelelően le tudják fordítani. És az elmúlt napokban is láttuk ezt, hogy a piac kapaszkodott ugye abban a reménybe, ez azt jelenti, ezt lehetett látni, hogy az árfolyamok mindig akkor emelkedtek, mikor kijöttek olyan hírek, hogy na ja, azt várja el a befektetői közösség, hogyha Izrael visszacsap, akkor ez inkább enyhe visszacsapás lesz, vagy megfontolt visszacsapás lesz, és nem történik további eszkaláció, ha bár látjuk azt is, hogy mindegy, hogy milyen a technológiai háttér, már az első támadás a követségre Damaszkuszba Izrael oldaláról egy nagyon durva melléfogás volt, és nagyon elspekulálták magukat, mert még visszacsapásként azt gondolták, hogy oké, lesz esetleg reakciója Iránnak, maximum ilyen 50-70 rakéta, de nem direkt Iránból, hanem valahonnan a Hezbollah oldaláról, vagy a Hamas oldaláról. Na ja, erre fel a több mint 500 rakéta az eléggé melléfogtak, és ez csak remélni lehet, hogy ahogy a további fejlődésekben is egy kicsit jobban odafigyelnek, és óvatosabbak, és nem túlhúzzák. Na ja. És a piac ebbe lehetett látni, hogy kapaszkodik abban a reménybe, hogy ha valami történik, akkor ez enyhébb, mert mindig emelkedtek az árfolyamok, de hát amikor a másik oldalba belegondolja a piac magát, és gondoljuk, hogy oké, az Irán ez hogy is kezeli, és ott kik azok, akik döntőek, mert az Irán ugye az nagyon általánosítja, hogy állítólag mindenki, és rengeteg olyan iráni embert ismerek, aki abszolút nem ért azzal egyet, ami ott történik. Tehát azok, akik döntenek a véres szemekkel, hogyha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy hát nem biztos, hogy ennyire tudják ezt lazában kezelni, és akkor megint visszaesnek az árfolyamok. Tehát ez az ide-oda mozgás megvolt az elmúlt napokban is, de ezt még ma és a hétvégén és a következő napokban úgyis látni fogjuk, hogy ez hogy alakul tovább. Ami mi még tetszett, és köszönöm ezt is, mert a mesterséges intelligencia és lapát eladó sztori körüli magyarázatok, volt egy olyan visszajelzés, hogy ez akár olyan, mint egy kabaré, nagyon jó, ez azért tetszik, mert véleményem szerint, hogyha valamit sikerül lefordítani olyan szintre, hogy ezen mosolyogjunk, kacagjunk, élvezzük, akár kabarébe érezzük magunkat, akkor ez sokkal-sokkal jobb megy, ajtókat nyit meg, hogy élezetből foglalkozzunk a témával, mint hogyha ez túl szárazon és intellektuális, korrekten, egyetemi, professzori szinten van elmagyarázva. Tehát ebből lehet érezni, hogy ez nekem nem nagy sztori, hogyha valaki így lép fel. De a mesterséges intelligencia témakörből valójában megvannak a karcok tovább is. A fényezett palotán az ASML-nek ugye a számai a hét elején már gyengébbek voltak. A Taiwan Semiconductor, a következő, a chip univerzumba gyengébb számokkal jött ki. AMD még próbálta tupírozni a számokat, de a piac már ezt is nem kezdi elhinni, tehát nagyon sok kérdőjel tesz fel. És akkor jön ez a dupla morál sztori, ami ugye megjelenik, hogy Micron, amerikai chip gyártó, vagy ott is vannak amerikai gyártóhelyek, gyárak, szubvenciót kap az amerikai államtól, 6 milliárd dollár nagyságrendben azért, hogy az amerikai gyárakat tovább fenntartja, stabilizálja, tehát Micron ezt megkapja ugyanúgy, mint Intel kapott támogatást, mint Samsung kapott támogatást, tehát hogy ez egészen normális kvázi ebből a szempontból. De Janet Yellen a múlt héten elmegy Kínába, és kiáll, és azt mondja, hogy ez nem működik. Kína adott BYD-nak, ugye az elektromos autóépítőnek 3,7 milliárd támogatást, és hogy hát ez nem lehet, ez verseny, erők, eltolása, ez vicces, nem? Az egész téma. De hát ezt is lehet figyelni. Ez mindig az a kérdés, hogy ki melyik oldalon áll, és éppen érintett, vagy áldozat, vagy élvezője annak a szubvenciónak, és hát akkor abból a szempontból nézi az egészet. Pillanatilag egyet látunk, Amerika az eladósodásával nagyon durván hajtja felfele a versenyt, és ezért megveszi a gazdasági növekedést. Kína reméli, hogy megvan a lehetőség valahol szubvencionálni, és ezzel a globális versenybe fellépni. Mindegy, hogy ezt jónak tartjuk, vagy nem. Az európai reakció pillanatnyilag erre az, hogy megnézzük, hogy hol is lehet a piacot szabályozni, hogy akkor ne lépjünk át határokat, és a német adóság korlátozási határ, ez be legyen húzva, és mindenki ezt komolyan vegye. Na ja, csak a világnak a többi részén ott egészen más eszközökkel elég szépen erőlelépnek, és ha megnézzük, akkor kezd beszivárogni az a téma is, amit itt a podcastokban az elmúlt napokban megbeszéltük, hogy oké, Európa lehet, hogy júniusban csökkenti a kamatot, mert ez a gazdaságnak fontos, de a kérdés az, hogy ez hogy fog kihatni az euróra, és ez melyik részeknek ideális, hogyha az euró gyengül, és melyik témaköröknek rossz, hogyha az euró gyengül. És most már az Európai Központi Bank igazgatósági körébe is egy páran megjelentek, akik azt mondják, hogy ne, keep cool, azért nem érdemes túl eltávolodni az amerikai központi bank a Fed lépéseitől, és minden esetre összehangolni, hogy ez jót tesz, ha Európa túl erőre szarad a kamatokkal, vagy nem, tehát ez még nincs a végén uzsonnázva, és Amerikában is egy pár központi bank igazgatója, ugye most tegnap is, ma is fellépett, de ők már nem annyira fontosak, mert J. Powell mindent elmondott, hát mi újat mondjanak, már mindent elmondtak, hogy lassan, nem lesz olyan gyors, nem lesz annyi kamatemelés, lehet, hogy egyáltalán kamatcsökkentés, lehet, hogy egyáltalán nem lesz kamatcsökkentés, ja, de még az is lehet, hogy lesz kamatemelés, de mindent elmondtak. Tehát onnan már újat nem várunk, és a piacok ezt is árazzák pillanatnyilag be, a kedves hallgatónak, hogy mit jelent, hogy a piac beárazza. A háttérben a piacok minden hírre kvázi fogadnak, pozicionálják magukat, ezt honnan lehet látni? Ezt általában az opció piacokban lehet látni, hogy milyen opciókat vásárol meg a piac. Attól függ, hogy milyen szektort veszünk. Put opció az azt jelenti, hogy csökkenő, a call opció, hogy inkább emelkedő árfolyamokra fogad a piac, és ebből az opciókból lehet látni, hogy hol vannak a pozicionálások. És ami érdekes, hogy aktuálisan 90%-ban a piac elvárása az, hogy Európa júniusban kamatot fog csökkenteni, 45% pillanatnyilag a piac elvárása, hogy az amerikai piac az idén, nem júniusban, hogy az idén egyáltalán fog kamatot csökkenteni. Tehát itt látjuk azt, hogy csak két hét verbális intervenció a nemzeti bankok oldaláról és Christine Lagarde plusz J. Powell oldaláról hova és milyen irányba viszi el a piacok elvárásait, és akkor erre a piac kezd pozícionálni magát. Ha nem így jön, hát akkor abból jönnek a meglepetések, mert akkor rossz lábon találta a piacot el a bankok lépése. Akkor is, hogyha rövid időre ezt a piac most kezelte, hogy 2024-ben nem lesz annyi kamat csökkentés, a storyline mégis 25-26-ra az, hogy lesznek kamatcsökkentések. Tehát, hogyha az sem lesz, akkor pillanatnyilag az egy meglepetés a piacnak, mert akkor arra nincsenek pozícionálva a piac szereplők. Azon is beszélgethetünk, hogy mi van amögött, hogy ez tényleg nem fog megtörténni, és nem fognak a kamatot csökkenteni, a csökkentések jönni. Ezt majd meglátjuk, hogyha közelebb jön. De egyszerűen azért nagyon érdekes, hogy pillanatnyilag azt lehet látni, hogy Janet Yellen kivette azért Jay Powell-nak a kezéből a kormányt, és inkább Janet Yellen irányítja az amerikai gazdaságot, tehát ő azt teszi meg, amit normálisan a Fed kellene megtegyen, és ezen kereszt, ezzel, hogy ő ezt kivette a Jay Powell kezéből, ezzel persze, hogy Jay Powell mondhat, amit akar, mert sem a kamatokkal, sem a Fednek a mérleg csökkentésével nem tudja azt elérni, amit esetleg elérne. Miért? Hát miközben a Fed kiáll és azt mondja, hogy oké, mi kamatot emelünk, ez megtörtént, mi quantitative tightening programot vezetünk be, tehát a mérlegből vesszük ki a kötvényeket, tehát ő fékezni szeretné a piacot, de látjuk, hogy ez nem történik meg. Miért? Hát ott az a barátnője mellette, és padlógázzal nem a féken van, hanem a gázon van Janet Yellen, és önti a piacokba a likviditást, és adja ki a kötvényprogramokat. És ezen fel lehet háborodni, de a nap végén a piac megveszi a kötvényeket. És hogyha magas a kamat, akkor a piac megveszi a kötvényeket. Tehát ezt látjuk, hogy mindegy, hogy mennyire előnye, hátránya van a témának, és itt általánosan a piacról beszélünk, de a piac is egyes emberből tevődik össze, és ezt látjuk, hogy az emberekkel, kamatígéretekkel meg lehet venni. És ezt meg is teszi a piac. Tehát ez érdekes, hogy ugye az egyiknél van a quantitative tightening, ez Jay Powell, és ő szeretné, hogy akkor a piac erre reagáljon, mert vesz ki likviditást, emeli a kamatot, és a piac dübörög tovább, és csak nézi ő, hogy aha, ez érdekes. És ott van mögötte a barátnője, aki padlógázzal az adósságokon keresztül gyúrja a likviditást a piacokba, és ugye ezt különböző csatornákon keresztül, ezt már mondtam, hogy a szubvenciókba, a támogatásokba, minden, ami csak lehetséges, és hogy ez a likviditás megjelenik, és azután ez hajtja felfele a nyersanyagok árát, hajtja felfele a keresletet, hajtja felfele a likviditást. Ez teljesen tiszta, és ezért csak a kamatokkal lépni, azt is lehet mondani, hogy a kamatok döntései azok kezdenek ilyen fogtalan krokodillá válni, mert más oldalról vannak az irányítások, és ezért jön az a kifejezés a központi bankok oldaláról, hogy az új 2 a 3, tehát ami cél volt eddig, hogy 2% infláció a cél, és ezért megtesz mindent a központi bank, az fogcsikorgással elfogadja, és azt mondja, hogy oké, hát akkor legyen 3, mert látja azt, hogy az eszközeivel nem nagyon tud lépni abba az irányba, hogy 2 irányába hajtsa az inflációt. És ez sem új sztori. Ha valaki visszagondol évekkel ezelőtt, még lehet, hogy a pandémia évben volt, amikor az infláció elindult, és az első reakcióból, amit sokan kritizáltak, hogy Jay Powell azt mondta, hogy transitory, és nem kell reagálni, már akkor megvolt a Fednek a megfogalmazása abból a szempontból, hogy egy picit nagyobb, magasabb infláció nem fog minket zavarni. És tudom, hogy ez a kérdés mindig provokáns, hogy kit is zavar a magasabb infláció? Ezt a kérdést olyan tudja feltenni, akinek van részvénye, akinek van aranya, akinek van tárgyértéke, tehát olyan befektetése, amelyik profitál a magasabb inflációból, de akár az államnak is egy infláció az ideális abból a szempontból, mert az infláció emeli a forgalmat, az infláció emeli a forgalomnál, ugye rajta van már a nagyobb adó, az áfa, az infláció emeli akár a vállalatoknak a nyereségét, ezen nagyon rajta van egy nagyobb adó, tehát az államok oldaláról is egy infláció nem csak negatív, mert ez a bevételi oldalát is tudja megfelelően felfele irányítani, és itt sajnálom, de annak, akinek nincsen eszköze, nincsen pénze, nincsen tartaléka, hogy aktívan ezt úgy fektesse be, hogy a befektetésen keresztül védje ki azt az infláció, amit mindenkit érint, hát annak persze, hogy egyre nehezebb, és ez oda visz vissza, hogy visszahúzódni és a fejünket a homokba dugni, és azt mondani, hogy na ja, én nem tehetek róla, mert áldozat vagyok, ez értem, és a tömeget nézve sokkal többen vannak ilyenek, akik ebbe próbálják a reményt beletenni, és azt mondják, hogy na hát akkor mi mint tömeg ezt megmutatjuk, ez mégsem megoldás. Tehát igenis, az, ami nagyon sokszor privát befektetők oldaláról így mint megjegyzés jött, hogy hát, ha kedvem van, akkor esetleg valamennyit félreteszek, vagy hogyha meggyőznek, hogy megéri valamit félretenni, akkor lehet, hogy félreteszek. Erre azt mondanám, hogy ez ma már nem opció, hanem ahhoz, hogy kilépjek az áldozati millióból, ez egy must have. Tehát az első lépés az, hogy a bevételemnek egy bizonyos részét minden esetre félre kell tegyek, és igen, lemondjak fogyasztásról, igen, lemondjak olyan luxus nonsense témákról, ami nem szükséges, mert csak ezzel tudok bizonyos témákat kivédeni, kompenzálni, és ezt megfelelően kezelni. Ja, most új témát nem nyitok meg a hétvége előtt, itt még látom, hogy van egy pár gondolat, de így marad minden esetre a jövő hétre is. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, és minden esetre találkozunk a jövő héten a következő PFS Kávézatsz Podcast alkalmából.